Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy olyan téma lesz a mai Tetőterasz fókuszában, amelyre nem lehet eléggé felkészülni. Tulajdonképpen egy ünnepi pillanat az ürügy, vagy egy fesztív, inkább ünnepélyes momentum, amikor Weimar díszpolgárává avatják Székely Lászlót, aki tudomásunk szerint az utolsó Erdélyben élő láger túlélő. Laci bácsi, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hát még friss ez az emlék, annyit tudok a közvetlen környezetéből, hogy bár fárasztó volt az út, de vállalta. Hogy érzi néhány hét távlatából ennek az eseménynek a súlyát, a jelentőségét, egyáltalán az ottani történéseket?
Egy pár héttel ezelőtt jöttem haza Weimarból, ahol részt vettem a Buchenwaldi koncentrációs tábor felszabadulásának 79. évfordulójának a rendezvényein. Első nap az IKVD, tehát egy internacionál komitét Buchenwaldóra közgyűlésén vettem részt. Ez nemzetközi szervezet megalakulásának célja, hogy véghez vinni a Buchenwaldban felszabadult deportáltak 1945. április 19-én tett esküjét.
Laci bácsi az alelnöke ennek a szervezetnek.
Arról is beszélek majd. Tehát a Buchenwaldi láger rabjai most elmondanak egy az esküből a Buchenwaldban tett eskünek egy részét. A Buchenwald láger rabjai orosz, francia, lengyel, szlovák, német, spanyol, osztrák, belga, holland, román, jugoszláv és magyar együtt harcoltunk felszabadulásunkért a SS náci gyilkosok ellen. A mi hitünk igazságos, és győzni fogunk. Akkor megesküdtünk, és azt mondtuk, hogy esküszünk, hogy életünk célja a nácizmustól való, és a nácizmusnak a megsemmítése. Esküszünk, hogy minden tudásunkkal, erőnkkel tevékenykedünk egy új, békés világ megteremtésében. Tulajdonképpen ez a Buchenwaldóra a náci koncentrációs tábort 1944-ben építették csodafegyverek gyártására. 6000 foglyot internáltak ide. Ezen az IKBD gyűlésen megtiszteletben volt részem, hogy megválasztották a romániai küldöttség alelnöki tisztségében. A következő nap Weimar városi vezetősége élén a főpolgármesterrel egy több száz férőhelyes teremben szervezett nagy gyűlést, ahol 8 volt Buchenwaldi láger túlélőnek nyújtotta át a Weimar díszpolgáravatás diplomáját. Meglepett a nagy számban résztvevők száma, többségében fiatalok, akik végig figyelmesen követtek mindegyik kitüntetett beszédét, hatalmas tapssal nyilvánították meg belső érzésüket. Szívem mélyén meghatottam, vettem át a kitüntetést, ahol 1945-ben nem voltam ember számban véve, csak egy szám voltam, az 59.588-as szám. Most átvettem a Weimar városa díszpolgárá alató diplomáját. Egy ülés után közölték velem, hogy egy Ieneplan iskola diákjai szeretnék, ha bővebben megosztanám velük a lágerben átélt élményeimet. Kérdéseket tehetnének fel nekem. Eleget tettem kérésüknek, részleteztem a Birkenauban, Buchenwaldban, Bochumban átélt szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat. Meglepett, hogy a főpolgármester értesülvén a találkozásunkról megtisztelt ő is a részvételével. A diákok nagy figyelemmel, nagy érdeklődéssel kísérték minden szavamat. Pár héttel hazatértem után levelet kaptam a diákoktól. A következőket írták. Kedves Székely úr, ezen úton köszönjük szépen a nagyon értékes beszélgetést. Nagyon sokat adott nekünk e beszélgetés, és szívesen gondolunk rá Csodáljuk önt azért, hogy megosztja tapasztalatait a jövő nemzedékkel. Minden jót kívánunk a születésnapjára, sok jó egészséget, boldogságot és örömet. A Jenaplan iskola diákjai.
Akkor ez meglepetés volt, mikor a postás...
Ez szerintem nagy meglepetés volt.
Ezt rendesen postán küldték, és egyszerűen csak ott volt a postaládában.
Küldték, és lefordítottak nekem németről, mert németül írták, aki kísérőn volt végig, az lefordította, és nagyon, nagyon nagy meglepetés volt részemre. És ez nekem... Úgy érzem, hogy ez hitet adott és megerősített hitemben, hogy a weimari ifjúság jó kezekben van és jól halad, hogy közösen egy harcolnak valóban az új világ megteremtésében.
Laci bácsi, ez a fogadalom, ugye, mert hogy lényegében a fiatalok levele erről is szól, hogy maga a célkitűzés, a fogadalom az nem fog eltűnni ezzel a generációval, hanem van folytatás, van érzékenység, van odafigyelés. Ez megnyugtatja Laci bácsit? Vagy arra gondol, hogy ezt a harcot, vagy ezt a küzdelmet mindig újra és újra kell kezdeni, mindig készenlétbe kell lenni, mindig soha nem lehet azt mondani, hogy na most akkor hátradőlhetünk, vagy rendben vannak a dolgok?
Én úgy vélem, hogy ezt a harcot állandóan kell vívni, mindig éberen kell tartani az embereket, és mindig igyekezni kell, hogy ne hagyjuk, hogy ismét a rasszizmus, a fasizmus, újra kelljen az antiszemitizmus, és látjuk, hogy sajnos a mai nap is felvetik a fejüket. Ezért állandó harcban kell lennünk, és ezért kell állandóan beszélni arról, ami volt, hogy ne történjék ismét meg.
Hát ezt tesszük mi most a tetőteraszon. Én akkor visszapörgetem az idő kerekét, és megállok annál a momentumnál, amikor ugye itt beszűkül a mozgástér Kolozsváron. Van egy olyan, Laci bácsinak az visszaemlékezéseiben egy olyan részlet, amikor azt jegyzi meg, hogy Imre testvérével nem viselték a csillagot, a sárga csillagot, és hogy barátai, akik ugye nem zsidók voltak, erre biztatták, vagy ezt normálisnak tekintették. Mennyire volt ez rizikós, hogy az ember nem varratja fel, aztán besúgják, vagy kiderül, vagy egyáltalán mennyire volt ez veszélyes ez a döntés?
Hát életem első megrázkodtatása volt, mikor sárga csillagot kellett viselnem. Elhatároztam magamban, hogy vajon mit is csináljak, miért kell megkülönböztetett lennem. És ezt megbeszéltem a játszó társaimmal, akik voltak románok, magyarok, és azt mondták, hogy úgy érzem, nem kell viselnem ezt a csillagot. És elhatároztam, hogy nem is fogom viselni. És erőt adott az, hogy a társaim, a játszótársaim bíztattak be, ne is viseljed, és egyikük sem, és senki a közelünkben nem adott fel. Nem árultak be, se a szomszédaink, se mások. És így sétáltunk a kolozsvári utcákon, nem viselve ezt a sárga csillagot.
Nagybányán történik a gettósítás, illetve a bevagonírozás, mert hogy a bátyja elviszi oda, abban reménykedve, hogy ott a helyi hatóságok, katonai vezető az hát emberségesebb, és hogy talán meg lehet úszni, de végül nem sikerül. Visszatérő motivum az Laci bácsi életében, hogy a sport, a testedzés, az tulajdonképpen sok esetben életmentő volt. Egyrészt, amikor a szelekció megtörténik, akkor a termete és az alkata miatt kerül a túlélők oldalára, másrészt, amikor kenyeret dobnak az éhező lágerlakók közé, sikerül elkapni azt a kenyeret a többiek elől, harmadrészt pedig az egész periódusnak a túlélése, azt gyanítom, hogy ez a testedzés is hozzásegített, hogy valamivel könnyebb legyen az átlagnál.
Hát valóban, hogy sokat sportoltam, és a sport az segített a fejlődésemben is.
Ez a sport, ez atlétika, meg labdarúgás, ez a kettő volt, vagy egyéb is?
volt a labdarúgás, az atlétika, akkor még kosaraztam is, és ez hozzásegített, hogy fejlett és erős voltam. Habár szegények voltunk, nem nagyon táplálkoztam rendesen.
Arra is utal az egyik interjúban, hogy ez a szegénység is tulajdonképpen a lágerben meghozta a maga hasznát, mert jobban bírta az éhséget.
Meg voltam szokva, hogy nem nagyon ettem, úgyhogy nekem nem volt semmilyen nehézség, hogy egy főlevest ettem, és kenyeret nem is nagyon láttam. Tehát ezt jobban, sokkal jobban bírtam, mint mások.
Dolgoztak, méghozzá hát bicikli javítóból lakatossá vált, ugye, menet közben felfejlődött, úgymond. Az a munka, amit ott végzett, az tulajdonképpen hozzá segített a túléléshez, mert akkor nem kellett egyébre gondolni. Akkor volt egy feladat, bármennyire is abszurd volt, vagy megerőltető akár, mégiscsak lefoglalta a fogvatartottat, és nem arra gondolt, hogy akkor most mi lesz vele, hogy alakul a sorsa.
Ott a lágerben, Pékenóban nem dolgoztam, mert ott vártuk azt, hogy mi lesz velünk, mert tulajdonképpen ott azt mondták, hogy akinek van mestersége, az álljon ki, és a bátyámnak az volt mestersége, felszabadult géplakatos volt, nekem meg nem volt semmilyen, de mondta, hogy mondjam azt, hogy bicikli szerelő vagyok. Azt is mondtam, de a végén megijesztettek, hogy ha valóban nem tudom a bicikliket szerelni, akkor a gázkamarában végzem. Úgyhogy én akkor kiálltam, és akkor láttam utoljára a bátyámat, mert őt aztán elvitték máshova. És én addig nem dolgoztam, amíg azt mondták, hogy muszáj meg is kimennem, hogy jelentkezzem munkára, mert ha nem dolgozom, akkor is gázkamarában végzem. Úgyhogy jelentkeztem, és valóban, mint bicikli szerelő, aztán elvittem Bochumvalba, s onnan Bochumba, ahol ott hoztam aztán a lágernek a felépítésében, betonkeverésben.
Bicikli nem volt, nem volt téma.
Nem volt téma.
Ez az ott lét, ez nagyon sok embert megvisel. Van egy visszatérő motivum ebben a lágerirodalomban, hogy eltelik egy jó adag idő, és csak utána kezd elbeszélni az, aki megjárta. Laci bácsinál az államfői kitüntetésnek az átadása volt az a pillanat, amikor átszakadt a gát, és amikor kifele nyilvánosan is beszélt az ott történtekről. Ez 86 éves korában éri. Azelőtt a családban szóba került-e, vagy akár az évforduló pillanatában elbeszélgettek, hogy viszonyult bent a nem kifele, tehát az ismerősök, rokonok, barátok körében. Mennyire volt ez téma, vagy mennyire volt lefolytva?
Nagyon megviselt engem lelkileg a lágerekben eltöltött időszak, és elhatároztam magamban, vagyis úgy jött nekem, hogy soha nem beszélek erről többet. Senkinek soha nem szólok semmit.
Még Lenke nénivel sem? Lenke nénivel, a feleségével sem beszéltek róla?
De vele beszélgettünk. Igen. Viszont magamban elhatároztam, hogy nem beszélek ezekről, de a munkahelyemben, az önéletrajzomban mindenhol beírtam a valóságot, amit átéltem, és hol voltam. De beszélni erről nem akartam, nem tudtam, pedig sok helyen voltam, és érdekes dolog volt az is, hogy sok barátom volt nemzetközi szinten, majd azt azután elmesélem, de nem beszéltem róla, soha. Nem tudom, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, de nem tudtam beszélni róla.
Mit érez most, mikor elkezdett beszélni?
Ahogy mondta, hogy mikor megkaptam a Johannis elnöktől a kitüntetést, és akkor felébredt bennem, hogy beszélni kell. És akkor el is mondtam az egész láger történetemet. De addig is minden évben a volt lágertestvéreimmel összegyűltünk, és minden évben megünnepeltük a felszabadulásunk évfordulóját. Kallós Miklóssal, akivel együtt voltunk, Gál Erdővel, akivel együtt voltunk, dr. Mórasán Péterrel, aki együtt voltunk, hol egyiknek a lakásán, hol meg az étteremben gyűltünk össze a Darvasnál, és megemlékeztünk, és elbeszélgettünk az lágerben elkövetett időkről.
Most, hogy Nussbaum Laci bácsi már nincs köztünk, most már csak egy Laciról beszélhetünk a túlélők között. közül. Mennyire fokozza a felelősséget ez az új szerep, hogy Erdélyben élő utolsó, tudtunkkal utolsó túlélőként tartják önt számon?
Felelősséget még nagyobbot érzek, mert sajnos csak egyedül maradtam itt, aki elmondhatja élőben az átélt eseményeket, és harcolhat tovább azért, hogy mindenki ne felejtse el, és ne törüljék el, ne tagadják el, hogy mi volt a múltban.
Most már nem is tagadhatják, mert ugye ősztől, amikor elkezdődik az iskola, a 11. osztályosoknál tantervbe illesztett tantárgyként ott van a zsidóság története és a holokauszt története kötelező tantárgyként. Tehát valami mégis elmozdult.
Hát ez még édeskevés ahhoz, ami történik, ugye, amit tapasztalunk ma is ebben a világban. Ugye mind jobban és jobban feltámadt a fasizmus, a rasszizmus, antiszemitizmus. Ugye mindenfele, mind jobban érezhető. Tehát ez arra biztat bennünket, hogy még komolyabban fel kell venni a harcot, és állandóan ébren kell tartani az emberiséget, és figyelmeztetni arra, hogy kötelességünk ezt megállítani, ezt a folyamatot.
Visszatér a lágerből, és a tanulmányait az Unitárius Liceumban folytatja. Ott érettségizik le, ha jól emlékszem. Utána következik a Műszaki Egyetem, és utána jön egy, hát oroszországi része a tanulmányoknak. Ez hogy maradt meg, Laci bácsiban, ez az oroszországi periódus? Milyen emlékek kötődnek ehhez? Azon kívül, hogy nyelvet tanult, meg szakmát is tanult.
Az érdekesség az volt benne, hogy az én bátyám már ott tanulta mérnökként Leningrádban, a Politechnikai Intézetben, és én is valahogy oda akartam kerülni, de én tulajdonképpen a sportiskolában szerettem volna menni, mikor kiküldtek Moszkvában, és oda is megérkeztem, és akkor mondták, hogy csak Moszkvában van a hely, a sportiskolában, és mondtam, hogy mindenképpen Leningrádban, vagyis a jelenlegi Szentpéterburgban szeretnék menni.
Mert mi ott volt a bátyja, igen.
És akkor azt mondták, hogy ottan nincsen hely, de volt egy valaki, aki azt mondta, hogy szívesen cserélne velem, menne ő a sportiskolában. És azt mondták akkor, hogy nincs hely, csak a vasúti iskolában. Azt mondtam, rendben van, elmegyek oda. És így kerültem Leningrádba, a vasúti egyetemre.
De egyébként szándékában állt volna, hogy akkor edzőként vagy tornatanárként folytatja?
Sportterületén szerette volna tevékenykedni továbbra is.
Ez edzőként. Edzőként. Részben azért maradt ugye a futballbírói tevékenység, meg hát még
hát
most
az azután
is.
Következett, még nem gond. Miután hazajöttem onnan és végeztem, azután nem akartam a sportot abba hagyni, és azután még futballoztam itten a csapatokban, a Gibor csapatában, az ifjúsági csapatban, és utána, miután lerúgtak, és meg kellett operálni a lábamat a futball miatt, azután megtértem át, hogy futballbíró legyek, mégis közelebb legyek a sporthoz.
És ezt meddig folytatta, meddig bíráskodott? Hogy emlékszik vissza?
Hát egy néhány évet bíráskodtam, tulajdonképpen feleségem nem engedett, hogy futballozzam. Azt mondtam, akkor futballbíró leszek. Minden meccsre eljött a feleségem, és már odáig értem, hogy a tartományban bíráskodtam, sőt, volt, hogy még nemzetközi meccset is vezettem, és Besztercén volt egy futballmeccs a DJ-ekkel, akkor alig tudták kiszabadítani, mert nem adtam meg egy gólt, és akkor látta, hogy veszélyes dolog a bíráskodás is. Azt mondta, hogy többet ne bíráskodjam, hagyjam abba a bíráskodást, és majd csak nézzem majd a futballmeccseket. Úgyhogy így akkor feleségemet meghallgattam, és akkor hagytam abba a futballbíráskodást.
Csak maradt a lelátó, ugye, hogy onnan nézni, követni.
Maradt a lelátó.
Most is érdekli így a sport, most például Európa bajnokság, pontosan Németországban.
Minden sport érdekel. Uh-huh. Általában most a politikai híreket nem nagyon hallgatom, de a...
Lehet, hogy jobb is.
De a sportot, azt mindent végignézek, és végighallgatok. Kezdve a futballmeccsektől, az itteni futballmeccseket, főleg a CFR meccseit, különösképpen az angol-olasz, brazil, tehát az idegen német meccseket, azt követem, követem nagyon a kézilabdát, amit szintén nagyon szeretek, tehát minden sportot követek.
Nem véletlen, hogy a lágerből való felszabadulás után kevéssel Székely László megszervezi azt a csapatot, amelyik az amerikai katonákkal leáll egy meccsre. Emlékszik-e annak a mérkőzésnek a pillanataira? A szünetben mennyi volt az eredmény, milyen volt a hangulata, és hogy mivel végződött aztán ez a találkozó?
Az érdekesség az, hogy felszabadulás után lementem Weimarba, természetesen a sport érdekelt, és találtam is a helyet, ahol meglepetésként teljes sportfelszerelést kínáltak fel, tudván olyan kedvesek voltak, és egy teljes felszereléssel érkeztem fel Buchenwaldban. És az ottani felszabadult ifjakkal, hát elég gyengék voltunk, de azért egy meccset felkínáltak, hogy mérkőzzünk meg az amerikai katonákkal. Hát természetesen, hogy nem voltunk egyenragú ellenfelek, igyekeztek ők is nem a...
Kímélősebben játszani.
Kíméletesebben játszani, és a végén láttuk, hogy csak is hagyják ők is magukat, úgyhogy egy döntetlennel végződött ez a meccs. Úgyhogy utána kellemes volt, és igyekeztek minket beszervezni arra, hogy lépjünk be amerikai katonáknak.
Mi volt a fő ok, amikor azt mondja Székely László, és hát a testvére is, a bátyja is, hogy nem mi visszamegyünk Kolozsvárra, tudván azt, vagy sejtvén azt, hogy azért a család többi része, a szülők nem biztos, hogy túlélték. Vagy akkor még reménykedtek?
Mi mindenképpen haza akartunk jönni. Én már tudtam azt a bátyámtól, mert ő elmesélte, miután találkoztam vele Buchenwaldban, az érdekes dolog volt. Elmesélte, hogy édesapám egyenesen a gázkamrába került, elmesélte az édesanyámmal való találkozást. Azt nem tudtam, hogy édesanyám megmenekült, vagy nem, úgyhogy mindenképpen elhatároztuk, hogy hazajövünk, és mindenképpen haza akarunk jönni. Tehát bíztunk esetleg abban, hogy valahogy, hát ha túlélte az édesanyánk is, és mindenképpen ezért igyekeztünk, és haza is jöttünk Kolozsvárra.
Itthon a lakást üresen találják, ez nem csoda, nagyon sok zsidó lakás kifosztva, üresen várta azokat, akiknek sikerült megmenekülni a pokolból. Mit szóltak a szomszédok? Volt egy házi néni, akire többször utal Laci bácsi. Egyáltalán milyen volt a város? Hogyan fogadta Kolozsvár a túlélőket? Itt nagyon sokszor van az, hogy hát csak elvittük, hogy megőrizzük, hogy ne vigye el más, ugye most az ingóságokról beszélünk. Volt-e ilyen eset, hogy akkor a szomszédok visszaadogattak a bútorokból, a holmikból, vagy mindent tényleg nulláról kellett kezdeni?
Mikor hazaértünk, akkor természetesen nem volt hova menjünk, de elhelyeztek bennünket a Péter Pál villában. És
ez a Malomárok mellett, nem messze a Párizs utcai zsinagógától.
Igen, de onnan aztán átvett bennünket egy család, a Friedman család. 15-öt vett magához, hogy ott lakjunk, és ő ellásson bennünket. Hát ez a Friedmanné...
Ők is megmenekültek, nem? Nekik mi a sorsuk?
A Friedman néni az magyar volt, a férje zsidó, és az ő gyerekét, az én jövendő feleségem családja bújtatta el a saját házuk pincéjében. A feleségem még gyerek volt, és ők mentették meg őket, tehát ő volt a megmentője. Úgyhogy ennél a családnál voltunk és éltünk pár hetet. Ott tudtam meg, hogy a feleségem családja bújtatta őket, és meg is menekültek.
Ez ritka volt azért Kolozsváron. Nem volt túl gyakori ez, hogy bújtattak?
Nem volt gyakori, persze, hogy nem. És városban találkoztam olyannal is, aki annak idején, mikor zsidó gimnáziumban jártam, felismerhettek, mert bocskai sapkán külön jelvényel volt, és mikor az utcán mentem, megismertek, hogy zsidó gimnáziumban jártam, mindig kaptam egy jó fenékelrugást, és azokkal is találkoztam, és azok megfélemeltek, és mondtam, nem kell megijedj tőlem, mert nem foglak én bántani téged, de nem tudtad akkor, hogy mit csinálsz. Úgyhogy utána jóba lettem azzal a fiúval is, aki annak idején mindig fenéken billentett. Tehát a kolozsváriak jól fogadtak minket, kíváncsiskodtak és mindig érdeklődtek, hogy meséljünk a megpróbáltatásainkról.
Mi volt a reakció, amikor elkezdtek beszélni arról, hogy hogyan járták meg? Hogyan reagáltak a kolozsváriak? Hitetlenkedtek, szörnyűködtek, sajnálkoztak, csóválták a fejüket?
Hát sokan kifejezték sajnálatukat, hogy ilyesmi történhetett meg velük, és kérdezősködtek, érdeklődtek, milyen is volt ottan, és hogyan bírtuk ki ezt a megpróbáltatást.
Hosszú távfutónak kellett volna lenni, gondolom én, Székely Lászlónak, mert hogy utána, ha az oroszországi képzést követően hosszú évtizedekig a CFR kötelékében, a Román Vasút Társaság kötelékében dolgozik, méghozzá úgy, hogy aztán felelős beosztásba is kerül. Volt egy pillanat, egy másik momentum, amire utal Laci bácsi a interjúk során, amikor lengyel kollégáihoz utazik, és alkalma van újra szembesülni a helyszínnel.
Az abban a periódusban volt, mikor még nem beszéltem a lágerről, mikor elszántam magam, hogy nem fogok beszélni soha, de a munkám olyan vezető pózban voltam, hogy sok nemzetközi találkozón vettem részt, és vasúti vezetőkkel voltam összekötetésben. Így egyik lengyel kollégám meghívott, hogy vegyek részt a lengyel vasutasok évfordulóján, és el is mentem erre a találkozóra. Ők el is vittek meglepetésként egy külön vonattal Auschwitzba. És mikor a vonattal meg, de nem mondták meg, hogy hova visznek és miért, csak azt mondták, hogy az auschwitzi vasutasok ünnepén, vasutasnapján vegyek részt. És mikor leszálltunk a vonatról a feleségemmel, akkor láttuk, hogy több vasutas virágcsokorral jön. Nézegettük, hogy vajon kiket várnak, és minket vártak. És mondták, hogy most elmegyünk Auschwitzba, részt vegyünk a vasutas nap alkalmi ünnepségen. Így el is mentük velük, és elvittek Auschwitzba először. És mikor odaértünk, akkor sem mondtam, hogy én voltam itten. De akkor úgy éreztem, hogy ott, ahol nem vettek ember számban, ott mostan úgy fogadnak, mint egy vasúti vezetőt. A feleségem, mikor odaértünk, és meglátta a kemencéket, és mi volt, akkor összeesett. Miután jobban lett, akkor elmentünk a vasutasnapi gyűlésre, és ott is megkértek, hogy beszéljek a román vasutak nevében. Úgyhogy ott még nem oldott meg a nyelvem.
A leányával beszélnek-e erről a témáról? Előjön-e? Kérdezette annak idején, amikor ő is érdeklődött a világ felől, meg a történések felől? Van egy periódus, amikor a gyermek nagyon kíváncsi.
Leányomnak többször elmondtam, mind mentem keresztül, és miután kezdtem beszélni erről, és miután megkaptam a román elnöki kitüntetést, akkor többször beszéltem, és többször megnézte a videókat, meg ahol beszéltem erről. Úgyhogy ő nagyon kíváncsi volt, és végig tud minden egyes részletről, minden egyes megpróbáltatásomról.
Ez, hogy az ember többször ott van a halál küszöbén, több ízben ott van a halálos fenyegetés közelében, aztán mégis túléli, miközben látja, hogy a társait ugye sorra veszíti el. Engem megfogott ez, hogy láger testvérekről beszél, mert ez egy nagyon erős szó, egy nagyon erős kifejezés. Én úgy gondolom, hogy utána kinyílik a világ, ha az ember megjárja a poklot, és utána minden csak jó, vagy még jobb lesz, hogy nagyon bizakodóvá válik az, aki ezt a megpróbáltatást túléli. Így van-e, hogy optimista lesz, bizakodó lesz valaki, aki ennyi gyötrelmet túlél?
Gyerekkoromtól és a láger ideje alatt is optimista voltam. Soha nem gondoltam arra, hogy megtörténhet az, hogy ne szabaduljak valahogy ebből a megpróbáltatásokból. Eszembe se jutott, hogy létezhet olyan, hogy ne éljem túl ezt, hogy ne szabaduljak valamiképpen fel. És ez mostan is megvan bennem, és megvolt állandóan. Mikor a vasútnál voltam, ottan is mindig tovább képzésen vettem részt, és mindig alaposan igyekeztem, hogy értsem teljes egészében a vasútat, és minden csinyát, bínyát tudjam meg, úgyhogy végigjártam az alsó fokozatoktól a egész vasúti állomásfőnöki és inspektori állásokat véghez vittem, saját felelősségemre, kezdve a váltókezelőktől, áttérve a forgalmi szolgálattevőktől, állomásfőnöktől végigvittem mindent.
Volt egy időszak, amikor már több ezer alkalmazottat irányított.
Volt, mikor a kereskedelmi részt divíziónak a vasútnál a vezetője voltam, 5000 embert vezettem, és azoknak kellett megélhetést biztosítani. De utána sem hagytam abba, dolgoztam, mert a forradalom után privát cégnél dolgoztam.
Szintén a vasútnál,
egy privát vasútként kolozsvári részlegét vezettem egészen 80 éves koromig, és akkor mentem másodszor nyugdíjba.
80 után még van 15 esztendő, ez alatt az idő alatt Székely László naponta edz, kijár a kertesházba rózsát metszeni, vagy kis kerti munkákat elvégezni, megvan a napi sétaadag, közben a sportot is figyeli, gondolom azért a közélet iránt is azért érdeklődik, bár azért azt mondta Laci bácsi, hogy kevésbé, de azért félfüllel csak figyeli, hogy mi történik a világban.
Hát igen, ez éltet engem jelenleg is az, legelsősorban, hogy nem egyedül vagyok, hanem a feleségemmel, aki végig kísért, végig mellettem volt egész életemben keresztül, amióta megnősültem. Hát 1955 óta. De tulajdonképpen még hamarabbul ismertem meg, amikor még bújtatta a
Friedman gyerekeket.
Család fiát. Úgyhogy ennek is köszönhetem, hogy véghez tudom vinni a mindennapos tornagyakorlatomat, mindennapos sétámat, és vele együtt végezzük a kerti munkákat is, amit valóban élvezünk, és azon vagyunk, hogy még jó néhány éven keresztül végezhessük együtt ezt a munkát.
Mit tanácsolna Laci bácsi a most pályakezdő vagy az életben szétnéző fiataloknak? Ilyenkor szokták így azt mondani, hogy akkor 5 erős mondat, vagy az élet lényege, vagy az élet fontosságára utaló intelem, tanács. Hogy foglalná ezt össze? Mire kéne odafigyelni ahhoz, hogy teljes legyen az élet, hogy lehessen azt mondani, hogy a nehézségekkel is dacolt, a szépet is észrevette, időt hagyott a kedvtelésnek, de ugyanakkor teljes életet élt. Hogy lehetne ezt a receptet lekottázni?
Először is azt mondanám, hogy a generációk, amik jönnek utánunk, legyenek alaposak, tanuljanak szakmájukat, végezzék el, legyen egy tervük, figyeljenek oda, hogy a világon békesség legyen. Ne hagyják azt, hogy ismét felülkerekedjen a fasizmus, ne hagyják azt, hogy rasszizmus legyen, ne hagyják azt, hogy terrorizmus legyen, ne hagyják azt, hogy különbség legyen, nemzetiség, vallás, színek között. Törekedjenek arra, hogy az emberek békességben éljenek, törekedjenek arra, hogy egy olyan világot alapítsanak, ahol mindenki békességben éljenek.
Ezt üzeni Székely Laci bácsi, aki 15 évesen megjárta a koncentrációs táborokat, 3-at is, 95 évesen itt ül velünk szemben, és 86 éves volt, amikor eldöntötte, hogy ő beszél arról, hogy annak idején nem emberként, hanem az 59-588-as számként tartották nyilván egy embertelen rendszerben. Laci bácsi, köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom egyrészt, hogy legyen csapadékos a nyár, megfelelőképpen, hogy lehessen a kertben az elültetett paradicsom palántákat nevelgetni, hogy mindig legyen kedve és ideje reggel elvégezni a félórás testgyakorlatot, és hogy tudjon szívvel drukkolni. Melyik csapatnak drukkol most az Európa-bajnokságon? Ki a kedvenc?
aki a legszebb futbolt játsza. De tulajdonképpen én a Liverpoolnak drukkoltam.
Hát most Klopp után érdekes lesz a Liverpoolnak a története, az majd arrébb lesz, mikor újra kezdődik a Premier League, de egyelőre lesz egy EB, és reméljük, hogy akkor Laci bácsinak is lesz szép futballban része. Még az sem kizárt, hogy majd ha befejeződik ez a bajnokság, akkor szakvéleményt kérünk Székely Lászlótól, a volt aktív focistától, a volt futballbírótól és a jelenlegi ugye sportkedvelőtől. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.